Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntjük a nézőinket, illetve a hallgatóinkat. Ez itt a Partcafé, a Balaton hangja. A mikrofonoknál, amint ezt már megszokhatták, Mihálovics András.
És Prinzinger Péter, én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm közönségünket. No, egy kicsit nézzünk utána, hogy a Taste Balaton sztorinak ez micsoda, akinek így első blikre nincs meg?
Az adásmenetet átfutva én azt találtam ki, hogy játszani fogunk, mégpedig megkérdezzük Mihálovics Andrást, hogy mire emlékszik tavalyról, amikor is a Taste Balatonról beszélgettünk Csapodi Balázzsal.
Hogy körbe lehet kóstolni a tavat.
Igen.
No man is no man. Megvannak azok az éttermek, akik csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez, és egy ilyen megint csak a 4 évszakos Balaton koncepciója mentén az a célja, hogy vendégeket vonzon egy turisztikai szempontból első blikre talán holt szezonnak tűnő időszakban a tó környékére. Jelesül gasztroturisták.
Egyelőre 4-es.
Nekem az elég.
Adok kérdést az ötösért. Hány napig tart ez a gasztrofesztivál emlékeit szerint?
Kb. 10 nap.
Jeles, kérem az indexet.
Puskáztam.
Na szóval az a helyzet, hogy valóban így van, 10 napig tartó gasztrofesztivál a Balatonnál, mégpedig szándékosan márciusban. Azért márciusban, mert annak idején, amikor Csapodi Balázs megosztotta velem ennek a fesztiválnak a koncepcióját, az ezzel kapcsolatos gondolatait, akkor a Balázzsal 3 perc alatt rájöttünk, hogy ez mikor lenne a legjobb kor, márciusban. Ugye már vége a télnek, még nem indult be a úgynevezett nyári főszezon, csak kettőnek a határán egy ilyen átkötő eseménysorozat, ahol valóban a résztvevő éttermek és most már a Taste Balaton Plus programban résztvevő kapcsolódó programok, illetve helyszínek megmutatják a tudásuknak a színe javát. 2 nagyon fontos dolog ezzel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy a Taste Balaton az elért egy tök fontos dolgot az működésének az első, második és most már a 3. évében, hogy végre egy évben nem a drága lángos témával kezdődik a Balatonnal kapcsolatos média kommunikáció valamikor áprilisban, májusban, hanem a Taste Balaton fesztivállal márciusban. A másik, ami szerintem zseniális ebben a koncepcióban, az az, hogy nem egyszerűen beülünk egy jó helyre és eszünk egy jót, hanem mindenképpen van valamilyen kulturális tartalom az adott estén, illetve estéken.
Ezért lesz gasztró élmény?
Igen. Van olyan szolgáltató, van olyan étterem, ahol a 10 napos program mind a 10 napján van valamilyen program, sőt, van olyan, ahol délelőtt is van, meg este is van, vagy délután is van. Ez legyen élőzene, ez legyen egy író-olvasó találkozó, ez legyen az, hogy az adott 10 napos időszakban kortárs magyar művészek alkotásait lehet megnézni az étteremben. Ez legyen egy borkóstoló, egy nagyon, nagyon komolyan felépített borkóstoló, egy gasztro show gyakorlatilag, vagy akár workshop, közös főzés, közös kézműveskedés, vagy bármi hasonló. Tehát nem csak nézni lehet, nem csak enni lehet, hanem részt lehet benne venni. Tapasztalatból mondom, hogy óriási.
Egy csomó kérdés merült fel. Először is a Balaton, mint önálló gasztroidentitás, az értelmezhető?
Teljes mértékben.
Mert hogy ottani alapanyagok,
a helyi alapanyagok,
ottani specialitások?
A helyi alapanyagok és a szezonálisan jellemző ételek, és ezeknek nagyon igényesen megvalósított kreációi.
A másik kérdés az az, hogy azért piaci versenytársakról van szó, hiszen az év más részében, akkor fogalmazunk így, ezek az éttermek egymással versengve kínálják a szolgáltatásaikat, hogy lehetőleg a vendég hozzájuk üljön be, ő jusson az eszükbe. Ez sikerül erre az időszakra félretenni?
Nem kell félretenni. A Balatonnak az óriási szerencséje és a balatoni szolgáltatóknak az óriási szerencséje a területnek a mérete. Tehát most lefordítom teljesen egyszerűre. A Taste Balaton programban résztvevő Jones Pub Keszthelyen, Jones Pubnak az üzemeltetőjét vagy a tulajdonosát Keszthelyen abszolút nem zavarja, hogy mi történik a Dobosi Birtokközponton Szent Antalfán adott esetben ugyanazon a napon. Tehát jól megférnek ezen a gyékényen ezek a kereskedők vagy ezek a szolgáltatók. A másik, hogy ők már nem úgy gondolkodnak, hogy csak versenytársként gondolnak egymásra, hanem tudnak egymásra szövetségesként is gondolni. Nagyon sokszor már azt hallod balatoni vállalkozótól, éttermestől, borásztól, hogy én elsősorban balatoni vendéglátós vagyok, és másodszorban Badacsonyi, és nem fordítva. Tehát értik a közös márkának, az Ernyő márkának a jelentőségét, és tulajdonképpen még örülnek is, hogy ennek ők a beszállítói, a részesei, nem pejoratív értelemben a haszonélvezői lehetnek.
Másik, hogy mi az, amit a Balaton tud ehhez hozzáadni? Ez megint csak egy fontos kérdés, pláne itt a Partkaféban, hogy lehet gasztrofesztivált csinálni, akár Budapesten is, még akár ilyen élmény alapú gasztrofesztivált is, de nyilván az nem lesz ugyanolyan, mint a balatoni.
Egyrészt, ahogy az előbb már érintettük, ugye a helyi alapanyag, a helybeli vendéglátó, a vendéglátónak a szerepe az óriási. Tehát az, hogy te oda mehetsz, és találkozol az étterem tulajdonossal, találkozol a séffel, találkozol a vendéglátóhely üzemeltetőjével, találkozol a borásszal. Adott esetben odaül az asztalodhoz, ha nincs ellenedre, és beszélget veled arról, hogy ők hogyan dolgoznak. Ez szerintem nagyon személyessé, és nagyon hitelessé, és nagyon balatonivá teszi a dolgot. Illetve azért tegyük hozzá, hogy ebben az időszakban, márciusban festői kulisszákat ad az egészhez. Tehát olyan helyeken tudsz enni, inni, beszélgetni, valamilyen kulturális tartalmat befogadni, vagy fogyasztani, ahol egyszerűen már a környezetben, ahol vagy, önmagában attól jól érzed magad, amilyen szép az.
És utolsó, tényleg kicsit kekeckedőszre sikerült ez az első blokk, de van értelme kicsi fesztiválokat csinálni? Mert ez nem egy nagy lélegzetvételű fesztivál. Tehát nem az a tömegrendezvény, amit megszoktunk mondjuk egy balatoni főszezon.
Hála Istennek. Tehát, hogy nem is azt akarja senki. Márciusban nem is azt várják a Balatontól, hogy legyen ott egy olyan esemény, mint mondjuk a Strandfesztivál Zamárdiban. Tehát nagyon is van ezeknek létjogosultsága. A vendégek nagyon hálásak ezekért a programokért, de majd a szakértő, hozzáértő vendégünktől mi is meg fogjuk kérdezni, hogy most már így 2 év tapasztalat után a fesztivál 3. évében ő hogy látja ezt a kérdést.
Jó, hát hívjuk is be akkor a következő vendégünket, vagyis hát mutassuk be Kalas Györgyit, a TÉSZ Balaton egyik alapítója és programigazgatója, gasztronómiai újságíró és író is ő.
Parti arcok, a Partcafé portré rovata.
Szia Györgyi, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Úgy apostrofálunk téged itt a műsorban, mint gasztropolihisztort, ugye ez leszel te ma, gasztropolihisztor, és a kedves köszönöm. Hallgatóknak, illetve a nézőknek mondjuk el, hogy bizonyos szempontból rettenetesen könnyű dolgunk van, mert egy 2 éve sikeres sztoriról beszélünk, ennek a 3. folytatásáról, amiben az alapítástól, az alapkőletételtől benne voltál, tehát nyilván könnyű róla beszélni. Más szempontból meg elég nehéz helyzetben vagyunk, mert mit lehet elmondani egy dologról, ami már 2-szer volt, és 3-szor is nagyjából hasonló formátumban valósul meg, szóval ezt fogjuk ma itten feszegetni veled. Örülünk, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Igen, de mielőtt nagyon-nagyon megijednénk, beszéljünk bemelegítő kérdésként arról, hogy milyen kötődésed van a Balatonhoz. Ez egy ilyen standard, mindig visszatérő és mindig nagyon alaposan megválaszolt kérdés itt a Partkaféban.
Igen, köszönöm szépen a meghívást először is. Nagyon örülök, hogy itt is bemutathatom a TÉSZ Balaton. És hát érdekes módon egyébként nekem nincsenek ilyen klasszikus történeteim a Balatonról, tehát nem tudok ilyen sztorikat mesélni, hogy már ott tettem meg az első lépéseimet, és minden nyaramat a Balatonon töltöttem, mert ez nem igaz. Én vidéki vagyok, és a nagyszüleim egy kis borsodi faluban éltek, és én minden nyaramat ott töltöttem, egy kicsi faluban, és én imádtam ezeket a falusi nyarakat, el sem tudtam képzelni, hogy máshogy is fel lehet nőni. És amikor nekem is megszülettek a gyerekeim, akkor kezdett úgy megfogalmazódni bennem ez a gondolat, hogy hát én nagyon szerettem ezeket a falusi nyarakat, és nagyon szerettem ezt a vidéki gyerekkort, és szeretném egy kicsit nekik is ezt megadni. Néha úgy éreztem, hogy sajnálom őket, hogy Budapesten kell felnőniük, nekem ugye ehhez semmilyen kötődésem, emlékem nincsen erről, és igazából így indult a mi kis keresésünk, hogy szeretnénk vidéken egy házat. Ez volt így az első kiinduló pont, de akkor már nagyon-nagyon szerettem a Balaton, tehát akkor már nagyon sok barátunk házában jártam egyetemista koromban, már nagyon sok bulit rendeztünk ezeken a helyeken, és nagyon megszerettem a Balatont, és ezt a kettőt így összehoztuk, így
most végül. Élsz?
Nem, igazából hát nyáron ott élünk, uh-huh. most már iskolába járnak a gyerekeim, úgyhogy az év közbeni időszak az a fővároshoz köt minket, és azért nagyon megszerettem közben a budapesti létet is, de nyáron, amikor csak tudunk, akkor a Balatonon vagyunk. Így végül is a gyerekeim már ebben a balatoni gyerekkorban nőttek bele tulajdonképpen.
És akkor ez a Balatonon belül hol?
Ez nem is a Balatonon van, tehát ugye nem a Balaton parton, hanem a Balaton mellett, a Karattya mellett Balaton főkajáron vettünk végül egy kis falusi házat, és akkor ott töltjük a nyarakat.
Hát azért sajnálok titeket, Budapestről ugye odáig le lehet jutni 40 perc alatt.
Hát 50 azért.
Jó, akkor legyen 50. És hogyha nagyon elszomorodnátok ott a fejpincészet, ahol lehet búfelejteni, szóval azért el lehet viselni.
És most már elég sok ilyen kis borászat, a karikahegypincészet például, úgyhogy sok minden alakul ott is ilyen gasztrofronton. És akkor ezzel párhuzamosan elkezdtem nyilván elkezdtük felfedezni még jobban a Balatont, úgyhogy akkor már teljesen beleszerettem.
Oké, akkor ez a része pipa, viszont azt is szeretnénk megtudni, hogy te hogy kötődsz a gasztronómiához, az ételek világához? Ez a szakmádnál talán?
Hát igazából most már ez a szakmám, igen, gasztronómiai újságíróként, íróként dolgozom, illetve egyre többet főzök is, tanítok is főzni, főleg gyerekeket, úgyhogy gasztronómiai témájú könyveket írok. Nem akarom egészen régről kezdeni, de most itt visszakanyarodnék a már említett nagyszülőkhöz, akiket neked is mondtam, tehát ezek a gyerekkori nyarak ugye azt is magukba foglalták, hogy én részt vettem mindig ezekben a főzésekben, a nagymamám mindig mindent otthon házilag készített, a tésztától kezdve a tortán át a sajtig is néha. Én már akkor ezt így nagyon-nagyon megszerettem. Utána kulturális antropológiát tanultam, én ott is a családi gazdaságok működését tanulmányoztam, a szakdolgozatomat is ebből írtam, Erdélybe kutattam egy kisfaluban, utána pedig a kommunikáció szakot is elvégeztem, újságíróként végeztem, és ezt a kettőt így összegyúrtam, gasztronómiai újságíró lettem
az
tulajdonképpen.
Meg akartam tőled kérdezni azt, amit az Andrástól tanultam a múltkori adás felvételkor, hogy édesanyját, ha megkérdezi, hogy és mi a tisztességes foglalkozás, arra mi a válasz, de közben válaszoltál rá.
Egyébként mi?
De hát nem a kulturális antropológia,
igen, kulturális
az egy rendes végzettség azért.
Igen, az egy rendes végzettség. Tehát kulturális antropológus vagyok, de már akkor nagyon érdekelt az írás, úgyhogy utána kerültem Budapestre az ELTÉ-re, és elvégeztem a kommunikáció szakot is, és amikor újságíróként kezdtem dolgozni, akkor egyre közelebb került hozzám a gasztronómia, meg a gasztrotéma. A Balatont akkor kezdtem ugye így felfedezni, minden éttermet végigjárni. A férjem is osztozik ebben a hobbiban, tehát mi együtt nagyon-nagyon sok helyre járunk, és nagyon sokat főzünk, és hát teljesen beleszerettem ebbe a témába.
Van neked olyan ételed, vagy akár olyan étkezési szokásod, ha már antropológusként végeztél, ami ilyen meghatározza a mostani identitásodat, személyiségedet?
Úgymond a védjegyed.
Ami a védjegyed?
Nekem van. Na miért?
Hát nekem a nagymamám szintén egy ilyen kis faluba volt, és a múltkor ezt az arató ételnek tartott ilyen tejfölös krumpli gombóc, ilyen kis gombóc, és ilyen pörkös szaftval meg tejföllel van leöntve. Ennyi az egész
kajja.
Nem tudom, mert a nevét az tejfölös gombócnak hívta a nagymamám, de ettől
nálunk
még ez simán
volt, ez az étel krumpli gombóc néven futott, és egyébként, ha már itt tartunk, a krumpli az meghatározza az étkezésemet, mert ugye itt a szlovák határ melletti faluban éltek, tehát mi hétfőtől szombati krumplit ettünk különböző formákban, tehát krumpli forma, krumpli palacsinta, strapacska, rakott krumpli, egyéb dolgok. Én azt mondanám, hogy én most is nagyon-nagyon szeretem az ilyen házias, nagyon jól elkészített ételeket. Nem mondanám, hogy ez a védjegyem, igazából mindent.
Kedvenc ételet sincs, ne.
Nincs.
Az, amit 7 napból 6-szor meg tudsz enni, nincs ilyen?
Na, tészta.
A krumpli
pizza,
után.
Bocsánat, pizza. Pizza, az nem a, jó, az nem a gyerekkori nyarakból jön. Pizzát, én pizzát bármikor tudok enni egyébként, és néha mondják nekem, hogy megunnád 3 nap után. Jaj, itt minden nap azt tenni megunnád. Én nem tudom megunni a pizzát, nem
okay.
tudom.
Főzés, ételek, hogy jött ebből ki az írás? Tehát, hogy neked közlési vágyad volt, hogy amit megélsz, azt megoszd másokkal, vagy volt valami motiváció, amit most nem gondolunk?
Mert hogy sok embert ismerünk, aki szereti a hasát, szereti a gasztronómiát, az újságírók között is van nagyon sok olyan, aki szereti a hasát és szereti a gasztronómiát, de egyre szűkül a kör, mert olyan, aki szereti a hasát és a gasztronómiát is ír is róla, az egy külön, külön csoport az újságírókon belül, a gasztró újságíróké.
Igen, nem vagyunk sokan, és ismerjük egymást mindannyian, nagyon, nagyon szeretem is ezt a társaságot. Hát ugye, mint mondtam, az, hogy én újságíróként el is helyezkedtem egy online újságnál, és tehát én mint újságíró dolgoztam, ez volt a napi munkám, és egyre inkább megtaláltak a gasztronómiai témák. Én is kerestem őket, és egyre inkább meg is találtak, és így egy idő után én is azt vettem észre, hogy nem újságíró vagyok már, hanem gasztronómiai újságíró.
Azt megkérdeztetem, ez ilyen személyes kíváncsiság, már-már perverzió, hogy gasztró újságíróként te kritikával foglalkoztál? Mert az nekem egy olyan távol, hogy és ennek nagy alakjai voltak azok, akik névtelenségbe burkolozva, de étterem kritikusok. Az mindig érdekelt az a műfaj, hogy ez hogy megy a gyakorlatba, hogy tényleg beülsz egy hangos családdal együtt, és közben megírod, hogy a borsonleves sótlan volt, a túros csúszát kihűlt, mire kihozták, és egyébként is ragadt az egész, mert túl volt főzve. És ezt meddig lehet csinálni, mert egy idő múlva, főleg, hogyha tényleg elég kemény kritikákat ír az ember, akkor gondolom, hogy egyre nehezebb dolga van.
Igen, de én nem vagyok étteremkritikus, tehát ezt én mindig
ez egy külön
is
műfaj
mondom.
A gasztron belül.
Igen,
akkor.
És ugye ezzel az a probléma, hogy ez nekem egy kicsit magányos műfaj. Én meg annyira társasági ember vagyok, és annyira szeretek emberek között lenni, és hát szerintem ezért is tanultam antropológiát, mert engem igazából az emberek érdekelnek. Tehát én nem szeretek így inkó. Én mindig mondom, én nem étteremkritikákat írok, én sztorikat írok, étterem mögötti történeteket, az adott embereknek a saját történetét, vagy egy étel a történetét, egy étterem ajánlót írok inkább, tehát én mindig ebben az irányban dolgoztam inkább. Az, hogy elmenni és egy ételt így végig, ilyenkor mindig megállapítom, hogy igazából az emberek engem még az ételeknél is jobban érdekelnek.
No, hát akkor pihenjünk egy kicsit az előbb elhangzottakra. Egy néhány perc szünet után azonban folytatjuk a beszélgetést Kalas Györgyivel, a Tész Balaton egyik alapítójával és programigazgatójával. Mi másról beszélgetnénk, mint a Tész Balatonról? Senki ne menjen túl messzire a készülékek.